Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Austrotherm hőszigetelés. A részletekért keresd weboldalunkat www.austrotherm.hu. Reklám hangzott el.
A klímaváltozás hatására ezeknek a szúnyognak az elterjedési területe megváltozik, és így a malária elterjedése is ennek megfelelően változik.
A zöldövezet támogatója a Gringo, Budapest egyetlen teljesen elektromos autó megosztó szolgáltatása. Tennél valamit a jövőért? Tennél Budapestért? Ülj át egy Gringóba, és válaszd a zöldövezetet, válaszd a tisztább levegőjű várost. Ha most regisztrálsz, és a regisztráció során megadod végig nagybetűvel a GO kötőjel Green kódot, első utazásod vezetési díjából 50% kedvezményt kapsz. Sőt, a regisztráció is díjmentes. Akik már gringósok, azoknak is jár az 50% kedvezmény. A kódot 2020. június 20-áig tudod felhasználni. Reklámot hallottak.
Köszöntünk mindenkit, ez a Zöldövezet a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastjének harmadik adása. Velem szemben Nagy Nikoletta, én Lugosi Péter vagyok. Az első két epizódban betekintést kaphatunk a klímaváltozás alapvető problémáiba, ma pedig a globális felmelegedés egy specifikus következményéről lesz szó, arról, hogy az átalakuló bolygó miként terjedhetnek a kórokozók. Ennek megválaszolásában segítségünkre lesz Garamszegi László Zsolt, az MTA Ökológiai és Botanikai Intézetének igazgatója, akit a koronavírus járványra való tekintettel telefonon értünk most el. Köszöntjük!
Szép napot kívánok!
Kevéssé ismert tény, de a környezeti átalakulások a kórokozókat is képesek befolyásolni. Milyen ilyen hatásokat képes kiváltani a klímaváltozás?
Hát a klímaváltozás az nagyon sokféleképpen kihat a kórokozókra is. Legjobban ismert, amikor a kórokozóknak az úgynevezett vektorszervezeteinek megváltozik az elterjedése. Ugye vektorszervezeteknek nevezik azokat a mondjuk szúnyogokat, vagy hullancsokat, vagy bármilyen más olyan köztes gazdákat, akik a kórokozók terjesztésében szerepet játszanak. Tehát ezek a legtöbb esetben különböző ízeltlábú szervezetek, és hát ők nagyon érzékenyek a klímaváltozásra, a tekintetben, hogy az ő elterjedési területük megváltozik, tehát konkrétabban a szárazabb, melegebb éghajlatban, illetve ott az esetlegesen megnövekvő csapadék kedvező szaporulásuknak, elterjedésüknek, és így egyre nagyobb területeket hódítanak meg, egyre inkább kitágul az ő reprodukciós idejük, tehát hosszabb szezonokat tudnak be maguknak, ami alatt többször tudnak szaporodni, és hát nyilván ilyen helyzetben az általuk hordozott kórokozók átadása, illetve az átadásban játszott szerepük, ez megnövekszik, és imodan egy ilyen közvetett hatásként jelentkezik az, hogy a kórokozó terjesztése is így pozitív visszacsatolással megváltozik. De vannak, hogy tehát az is ismert, hogy a kórokozóknak, hogyha nem vektorok által terjesztett kórokozókra gondolunk, hanem más transmissziós vagy terjedési módra gondolunk, akkor egy kórokozónak ugyanúgy túl kell élnie két fertőzési esemény között, két gazda közötti térben nekik túl kell élnie, és ez a túlélés is azért valamennyire környezetfüggő, tehát érzékenyek lehetnek, mit tudom én, UV-sugárzásra, de ugyanúgy hőmérsékletre, csapadékra vagy légmedességre, tehát ha ezek a tényezők megváltoznak, akkor például a kórokozóknak a gazdaszervezeten kívüli túlélése is megváltozhat, és ez is esetleg pozitívan változik a klímaváltozással.
És hogyan lehet ezt vizsgálni? Hogyan tudják nyomon követni a kutatók azt, hogy merre és hogyan terjednek ezek a kórokozók?
Hát erre mindenképpen az a fontos, hogy kövessük mind a vektorokat, mind a kórokozókat. Tehát azért beszélek én többnyire vektorokkal, mert jogokkal és kullancsokkal foglalkozunk elsősorban. Tehát itt igazából nem is magukra a kórokozókra komolyan a hangsúly, mert mint a vizsgálat szempontjából, hanem az őket szállító vektorszervezetekről. Tehát nagyon fontos, hogy megismerjük a természetben, hogy például a magyarországi szúnyog populációban, vagy kullancs populációban milyen változások történnek, milyen a fajösszetétel hogyan változik, mert itt számolni kell inváziós fajokkal, olyanok, amelyek messzebb területekről gyakorlatilag új faunaelemként jelennek meg a Magyarországon, ezek nyilván új kórokozókat is hozhatnak. Tehát elsősorban ismernünk kell azt, hogy a vektor szervezetek hogyan reagálnak a klímaváltozásra, és utána szűrni kell ezeket a vektor szervezeteket, tehát erre csapdázás után vannak ilyen molekuláris szűrő módszerek genetikai alapon, meg lehet nézni, hogy az egyes szúnyogokban milyen vírusok vagy egyéb kórokozók fordulnak elő. Tehát ez egy ilyen monitoring tevékenység. Gyakorlatilag feltérképezzük, hogy hol az egyes területeken milyen szúnyog vagy kullancsfajok vannak, milyen gyakorisággal, és hogy milyen kórokozókat hordoznak.
Ismerünk esetleg olyan konkrét példát globális szinten, ahol bizonyított, hogy a klímaváltozás miatt tudott egy új régióban megjelenni és hatékonyan terjedni egy kórokozó?
Itt az a nehéz egyébként a történetben, hogy ugye a világban nagyon sok minden történik párhuzamosan a klímaváltozással, tehát itt nagyon figyelni kell arra, hogy mit tulajdonítunk a klímaváltozásnak, és mit tulajdonítunk például a globalizáció egyéb folyamatainak, és akkor itt a koronavírust, ha behoznám, akkor ez egy nagyon jó példa arra, hogy a koronavírus kiváltó okok között nem szerepel ugyan a klímaváltozás, viszont egy csomó olyan dolog, ami ugyanúgy időben változik, de az emberi tevékenység hatására megváltozik a környezet, konkrétan mondjuk városokban élünk, leszűkülnek az állatoknak a természetes élőhelyek, megjön az ember-állat közti kontaktusok száma, van egy intenzív turizmus, egy repülőforgalom, ez mind ugyanúgy időben növekszik ezeknek a tényezőknek a hatása. Tehát sokszor, hogyha csak valami időben követünk, az nem egyértelműen arra utal, hogy most a klímaváltozásról van szó. Tehát itt mindig nagyon óvatosnak kell lenni. Ha konkrét példát ismerünk, vagy vagyunk kíváncsiak, akkor egy ilyen jó példa, például a malária esete, ami ugyanígy, tehát a malária az egy szúnyogok által terjesztett betegség, illetve a kórokozója, a plazmodium, tehát ő erősen kötött ezekhez a malária szúnyogokhoz, és náluk jól ismert, hogy a klímaváltozás hatására ezeknek a szúnyogoknak az elterjedési területe megváltozik, és így a malária elterjedése is ennek megfelelően változik.
Vannak olyan kórokozók, amelyekről tudjuk, hogy esetleg Magyarországon is megjelenhetnek a klímaváltozás miatt, úgyhogy eddig még nem voltak itt?
Hát, ha már a maláriát említettem, az pont egy érdekes történet, mert a malária ugye az pont egy olyan betegség, ami volt Magyarországon, de a 60-as években gyakorlatilag kiirtottuk Magyarországon a maláriát, de itt, hogyha beszélünk itt a klímaváltozás kapcsán a szúnyogok elterjedéséről, meg egy intenzív turisztikai forgalomról. Nem el lehet képzelni olyan ökológiai szenáriót, helyzetet a közeljövőben, amikor ismét adottak lehetnek a feltételek ahhoz, hogy mondjuk Magyarországon is esetleg újból malária fertőzések megjelennének, és ezek nem konkrétan csak behurcolt eseteknek köszönhetően, hanem esetleg, hogyha ezeknek a tűzoknak mondjuk az elterjedése megváltozik, akkor elképzelhető, hogy akár ismételten több évtized elmúltával ismételten megvalósulhatnak így a szúnyog által terjesztett maláriás esetek Magyarországon.
És erre tudunk valahogyan készülni? Ki tudjuk ezt valahogyan védeni? Van erre bármilyen módszerünk?
Hát a legfontosabb, amit már előbb is beszéltünk, hogy valamiféle előjelzést tegyünk, és ne az utolsó pillanatban reagáljunk, hanem pontosan, hogyha vannak ilyen sejtéseink, hogy ez a folyamat történik, és még ha nem is tudjuk, hogy konkrétan mik azok tehát vannak olyan rendszerek, amikről sejtjük, vagy gyanítható, hogy esetleg a klímaváltozással, vagy a vektorok terjedésével esetleg újra megjelennek Magyarországon. Ezeket az állatcsoportokat intenzíven kell monitorozni, figyelni, adatot kell gyűjteni, és így a felhalmozódó adatok alapján lehet esetleg előjelzéseket tenni, és felkészülni egy olyan esetre, amikor a küszöbön áll egy ilyen fajta járvány.
Szó volt arról, hogy ugye elsősorban a vektorok vizsgálatáról van szó. Ismerünk olyan konkrét fajokat, illetve hozzájuk köthető kórokozót, amelyek esetleg már Magyarországon is megjelentek az utóbbi időben?
Hát amit mindenképp tudni kell, hogy így az elmúlt évtizedben Európában és Magyarországon is megjelennek olyan többnyire szúnyogok által terjesztett betegségek, amik a trópusi területeken voltak jellemzőek, vagy többnyire ott jellemzőek. Tehát ilyen például a nyugat-nínusi láz, a csikungunya, a dengi, a zika, ezek mind gyakorlatilag eddig trópusi betegségeknek gondolt betegségek, de pont így a klímaváltozás, plusz még mindaz az a hatás, amit mondtam, hogy az intenzív kereskedelem utazás hatására ez még gyorsan válteszi a folyamatot. Tehát ennek hatására vannak ilyen olyan fenyegető jelek, amik akár Európában, akár Magyarországon különös figyelmet igényelnek.
Itthon kik foglalkoznak egyébként ezzel a témával? Jól tudom, akkor az MTA-nál is külön kutatócsoport foglalkozik ezzel a kérdéssel.
Hát nekünk van egy szúnyog monitorozó csoportunk. Mi többnyire, tehát itt van egy olyan nehézség, hogy a szúnyogokhoz érteni kell. Tehát Magyarországon 50 csípő szúnyogfaj van, plusz 3 új invazív faj. Tehát az, hogy fajszinten ezeket határozni tudja valaki, ahhoz elég nagy szakértelem kell. És az a baj, hogy ez azért elég limitált tanár rendelkezésre ez a szakértelem. Tehát nyilván ilyen taxonomusokkal nem tudjuk az egész országot lefedni. Úgyhogy amit mi tudunk csinálni, kvázi az, hogy a lakosságot is bevonjuk az adatgyűjtésbe, és úgynevezett ilyen citizen science megközelítés segítségével bevonjuk a lakosságot, és gyakorlatilag arra kérjük őket, hogy akár egy weboldal felületen, vagy egy mobil applikáció segítségével küldjenek fényképeket, megfigyeléseket számunkra, és mi ezt egy taxonomus segítségével beazonosítjuk, és ebből tudunk egy dinamikus térképet rajzolni adott célfajokra, tehát vizsgáltuk már, tavaly elkezdtük az egyik ilyen invazív tigris szúnyogfajtot, a tigris szúnyogot, miért vannak az elterjedését, mert előtt arról nem sokat tudtunk, és most idéntől elkezdjük az egyik malária szúnyognak az elterjedését is vizsgálni ilyen módon, illetve megpróbáljuk országos szinten így feltérképezni. Ugyanúgy van nálunk egy másik csoport, amelyik a kullancsokkal foglalkozik. Hát ott is ugyanez ezekben a korlátokban ütköznek a kollégák, hogy gyakorlatilag nincs elég ember, hogy az ország összes pontján gyűjtsünk kullancsokat. Ők azt választották, hogy ugye itt nagyon fontos az, hogy a városi parkok, illetve a város közeli élőhelyeken, ugye ott nagyon sok kisemlős is él, tehát ezek nagyon fontos gócpontok. Itt nagyon sok kullancs is lehet, meg a kullancsok fertőzöttsége is eltérő lehet, tehát nagyon fontos megérteni, hogy ezeken a város közeli élőhelyeken mennyi kullancs van, milyen fajok vannak, vannak-e itt is invazív fajok, és hogy ezek milyen kórokozókat hordoznak. És ezen kívül még Magyarországon létezik Pécsen egy szúnyog monitoringos csapat, Debrecenben is dolgoznak szúnyogokkal, de többnyire ugyanezek a korlátok, hogy az ember vagy egy adott területen dolgozik, és azt tudja jól lefedni, vagy pedig így a társadalom segítségét kérve egy kicsit nagyobb felbontással próbálunk térképezni.
És hogyha konkrét mintagyűjtésről van szó, tehát befogják ezeket az ízelt lábúakat, akkor az milyen módszerekkel történik ez a befogás, illetve a befogás követően hogyan kezelik ezeket a mintákat, hogyan lehet kimutatni bennük a kórokozókat?
A befogás az, ha szúnyogokról beszélünk, akkor lehet, vannak ilyen szúnyogcsapdák, amik a felnőtt adult egyedeket fogják, gyakorlatilag valamilyen stimulusra, tehát többnyire valami széndioxid gáz kibocsátó stimulusra odajönnek a szúnyogok, és gyakorlatilag mint egy ilyen varsa megfogja őket, és egy ilyen kis zacskóba összegyűjt ki az állatokat. És mi ezeket, ugye itt első körben ezeket meg kell határozni, és sokszor ehhez mikroszkóp is kell. Tehát, hogyha egy taxonomus meghatározta, szortírozta ezeket a fogásokat, akkor lehet további vizsgálatokra felhasználni, tehát utána történik a laboratóriumi vizsgálat, amikor ezekből a példányokból, vagy példányok egy csoportjából, tehát gyakran az van, hogy több egyedet kémcsőbe kvázi vizsgálnak a fertőzöttség megállapítására. Az a lényeg, hogy ugye a szúnyogban, hogyha vér szív, akkor ott az emberi vérben ott vannak, tehát a szúnyog gyomrában, emésztőrendszerében ott van az emberi vér, ennek ugyanígy, tehát abból történik így genetikai alapon a kimutatás.
Beszéltünk itt a szúnyogokról és a kullancsokról. Milyen vektorokra érdemes még itthon figyelni?
Vannak még bizonyos esetleg legyek, vagy más ízelt lábok. Ebben kicsit bizonytalan vagyok, mert ezeket a csoportokat nem nagyon ismerem, de vannak még, és tehát az a lényeg, hogy már maga a szúnyog és a kullancs is egy igen nagy feladat, de hogy nem szabad kizárólagosan rájuk figyelni. Sőt, vannak olyan kórokozók, azt hiszem talán a sertéspestisnek még nem is ismert, hogy milyen vektoraik vannak, tehát ugye az nem is az emberre, de állategészségügyi szempontból ez is egy fontos tényező. Nemrégiben hallottunk róluk, gyakorlatilag nem is tudjuk, hogy pontosan, hogy mik terjesztik. tehát vannak itt is gyanúsítottak, de ezt be kell azonosítani a természetben. Tehát ugyanígy egy ízeltlábú faunát kell mintáznunk a természetben, ezeket utána rendszerezni, és utána a különböző csoportokban pedig elvégezni ezt a molekuláris alapokon ezt a genetikai szűrést.
Tegyük fel, hogy egy kutatócsoport megkongatja a vészharangot, és azt mondja, hogy van esély rá, hogy itthon járvány fog kitörni valamilyen kórokozó miatt, akkor itt ilyenkor mi a teendő? Mennyire vesszük komolyan a felkészülést? Mennyire vagyunk reaktívak ilyenkor?
Hát igen, ez egy nagyon érzékeny pont, mert nagyon fontos az, hogy ugye a kutatóknak a feladata, hogy tudományos alapokon tudományos eredményekhez jusson, és ezekből az eredményekből megfogalmazzon bizonyos üzeneteket a döntések felé. Tehát a döntéseket nem a kutatóknak kell hozniuk. És amit a feladatban nehéz az, hogy sajnos azt nem lehet megmondani egy járványról, hogy holnap ekkor és ekkor ki fog törni egy ilyen és egy ilyen járvány, és körülbelül ennyi és ennyi embert fog érinteni, ennyien fognak megbetegedni, esetleg ennyien fognak elhalálozni. Ez így százszerűs biztonsággal nem mondható el. Tehát itt mindig van egy borzasztóan egy bizonytalansági faktor. Tehát mi mindig azt mondjuk, vagy úgy tudunk fogalmazni, hogy nagy a valószínűség, megnőtt a valószínűség annak, hogy mondjuk, most előbb beszéltünk maláriáról, én most borzasztó pici számokról beszélek még mindig, tehát ez nem jelenti azt, hogy holnap most mindenkit malária ellen védeni kell, meg ebből komolyabb, emiatt most bármit kéne változtatni. Nyilván van egy olyan pont, amikor beavatkozás szükséges. Ahhoz tudom hasonlítani ezt a bizonytalanságot, amikor régebben olyan volt az időjárás jelentés, hogy azt mondta a meteorológus, hogy holnap 17% esélye van annak, hogy eső lesz. Akkor most akkor vigyek esernyőt, vagy ne? Tehát körülbelül, ha mi mondunk ilyen bizonytalansággal valamit előjelezünk, az még nem egyértelmű, hogy az úgy is lesz. Ez az egyik probléma. A másik az, hogy sajnos ma elmondta, hogy nincsenek meg azok a kommunikációs csatornák, hogy ez a megfelelő módon, ha esetleg tényleg eljutunk egy olyan helyzetbe, hogy esetleg tényleg vészharangot kéne megkongatni, akkor nincsenek meg megfelelően bejáratok csatornák. Tehát nagyon fontos, hogy kialakuljanak azok akár a tudományos tanácsadó testületek, például ahol leülnek a döntéshozók, a politikusok és a kutatók mellett meghallgatják minden más érintett érdekszférának a véleményét, álláspontját, mert itt nagyon sok minden, sok szempontot figyelembe kell venni, és pont ez a politikus feladata, ez nem a feladata a kutatónak, de hogyha egy politikus megfelelően van informálva, akkor a megfelelő döntést tudja hozni. Tehát itt is, ha megint utalhatok a koronavírus, ez nagyon érzékeny pont volt itt is a történetben, hogy mikor deklarálta a WHO ezt a fertőzést világjárványt. Tehát itt is nagyon óvatosak voltak, mert hogyha eljutunk egy ilyen döntésig, az nagyon komoly gazdasági vonatkozásai vannak. Tehát itt ha tévesen kongatunk meg vészharangot, az ugyanúgy káros lehet. Tehát azért mondom azt, hogy ez mindenképpen egy nagyon érzékeny terület, és nagyon nehéz ezt a megfelelő kommunikációs vonalat kialakítani és olajozottan működtetni. És itt ugyanúgy, ahogy a kutatás területén is sok teendőnk van, ezen a területen is sok teendő van.
Lát rá esélyt, hogy a koronavírus járvány miatt ez most megváltozik, és egy kicsit előrelépés történik a témában?
Igen, mert a koronavírus kapcsán is azért pontosan ez volt az egyik legfontosabb lecke, amit hallani lehetett, hogy azért ez nem a semmiből került elő, igenis voltak tudományos jelek erre, már 2007-ben megfogalmazták ennek tudományos körökben, hogy ez gyakorlatilag ez egy lehetséges jövőkép, hogy erre a koronavírusra figyelni kell. De voltak ennek előjelei, csak mivel nyilván ez a csatorna nem, tehát ez a döntéshozók felé elvezető csatorna még nem működik megfelelően, tehát valahol ott halt el a történet. Tehát hogyha legyőzzük a koronavírust, tehát most ugye az van, hogy most nem az előjelzés a lényeg, hanem az, hogy már egy kitört járványt leküzdünk, de hogyha ezen túl vagyunk, akkor mindenképp nagyon fontos elgondolkodni azon, hogy mibe fontos vagy energiát fektetni abba, hogy egy kitörő járványnyal küzdünk, vagy pedig abba, hogy egy járványt megelőzünk. Tehát ha ezt a számokat akár emberáldozatok, vagy akár az anyagi oldalát nézik a történetnek, mindenképp sokkal jobban megéri egy megelőző kampányba fektetni.
Amikor a klímaváltozás meg a kórokozó kapcsolatáról beszélünk, akkor tehát alapvetően ugye arról van szó, hogy terjednek a vektorok, új helyekre juthatnak el ezek a kórokozók, mondjuk a malária, de közben arról is olvasni híreket, hogy melegszik a éghajlat, a tartósan fagyott talaj, a permafrost is kezd felengedni, és ebben ugye jelen lehetnek akár több ezer éve szúnyadó vírusok is. Annak van bármi realitása, hogy ezek veszélyt jelentsenek?
Persze, ez a fagyi viszony a tipikus esete, amikor arról van szó, hogy gyakorlatilag a kórokozóknak ezek, amelyek eddig jégbe voltak bezárva, ezek ilyen refugiumként működnek, tehát pont egy fordított mechanizmus zajlik, mint mondjuk egy jégkorszak idején, amikor a nem eljegesedett területeken élnek túl bizonyos állatok, és ezekben a refugiumokból, hogyha visszavonul a jég, akkor tudnak elterjedni. De ugyanígy működik a sarkokon a jég is, tehát ott bizonyos kórokozóknak ezek ilyen fagyott állapotban hosszú ideig túl tudnak élni, és az éghajlat melegedésével ezek kiszabadulnak. És hát vannak ismert esetek, volt nemrégiben egy ilyen lépfenés fertőzésről jelentés, ami pont így alakult ki, hogy a jégből kiolvadt, azt hiszem rénszarvasból bekerült az ivóvizekbe, és akkor így terjedt el, így okozott ismételten fertőzést, de aztán volt valami, a fókáknál is volt valami féregfertőzés, amit így azonosítottak be, hogy a felolvadó jégből került ismét vissza a vízi rendszerekbe. Igen, tehát egyértelműen erre is reális esély van. Tehát ez is a klímaváltozás, tehát amit az elején beszéltünk, ott mondjuk két mechanizmust próbáltam elmondani, ez is egy lehetséges út, hogy a klímaváltozás még ilyen módon is kihathat a kórokozók elterjedésére. Itt mindenféleképpen azért elsősorban alacsonyabb rendű kórokozókra kell gondolni, tehát vírusokra, esetleg baktériumokra, mert ezek nagyobb valószínűséggel élnek túl. Hát mondta, itt volt már, tehát ez a lépfene, vagy antrax járványt írtak le, tehát ezeken a területeken lehet adott mintát gyűjteni, és ezekben nézni, hogy mik azok a szervezetek, amik így esetleg konzerválódtak.
Ezeket kutatják folyamatosan? Tehát van ilyen kutatási tevékenység?
Hát hazánkban nincsen, tudtommal, de nyilván ezzel foglalkoznak kutatócsoportok. Tehát mivel ez már egy beazonosított jelenség, tehát ilyenről már több független adat van, tehát hármat vagy kettőt felsoroltam, amiről én tudok, biztos van még más is. Igen, tehát ez egy olyan dolog, amivel szintén fontos foglalkozunk.
még egy fontos kérdés a végére. Aki szeretne önkéntesként segíteni az MTA-nak szúnyog vadászat terén, az milyen felületeken tudja ezt megtenni?
Hát mi ennek nagyon örülnénk. Nekünk létezik egy weboldalunk, ami úgy lehet elérni, hogy szúnyog.ökológia.mta.hu, nyilván ékezetek nélkül, de a mi Ökológiai Központ honlapjáról is ez elérhető. Ott mindenféle információt megtalál a látogató, hát a legfontosabb, hogy igazából fotókat gyűjtünk, tehát a általunk megadott leírások alapján, ha valaki azt gondolja, hogy lát egy tigris szúnyogot, vagy egy malária szúnyogot, akkor mi nagy szeretettel várjuk a fényképeket, mi ezeket beazonosítjuk, és visszajelzést is küldünk. Remélhetőleg hamarosan egy applikációval is segítjük az adatgyűjtést, tehát ez majd sokkal egyszerűbben lebonyolítható lesz. Tehát lényegében most is azért egy okostelefon segítségével a babrakizás közben elküldött két fotóval ez nagyon jó használható már most is.